Korintus első levél 15. fejezetének az 58. versét. Hallgassuk meg fennállva. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ebből a rövid igeversből egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, amely így hangzik, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Erre buzdította Pál a korintusiakat. Erre buzdít bennünket Isten igéje, Isten szava, hogy buzgolkodjatok az Úrnak a munkájában, annak végzésében. Jó, amikor az ember föl tud buzdulni egy munkára, otthon is van bőven mit tennünk, mit cselekednünk, és nem egyszer fölbuzdulunk, és végezzük azt a munkát. És milyen jó, amikor csinálunk valamit odahaza, és mások is fölbuzdulnak. És oda megy talán a férj, vagy oda megy a feleség, vagy oda megy a gyermek, és akkor azt mondja, és azt kérdezi, hogy miben segíthetek? Nem is kellett hívni. Nem is kellett neki mondani. Hanem egyszerűen beállít oda, ahol éppen tevékenykedik az ember, és fölteszi azt a kérdést, hogy kész vagyok én is buzgolkodni veled, de miben? Miben segíthetek? Jó, amikor egy ilyen lelkület van az emberben, és vasárnap az imórán ezért imádkoztunk. Hogy ez legyen, ez a lelkület legyen bennünk. Hogy ez a buzgolkodás legyen bennünk. Ugye a másik ellenpélda az éppen az volt, hogy amikor nem éppen ez van meg az emberben, hanem a kritika, az okoskodás, abból van bőven. Sokszor azok mondják, akik nem buzgolkodnak, akik nem munkálkodnak az Úr munkájában. Azok kritizálnak, azok okoskodnak. És közben, amikor esetleg meg vannak kérve, hogy hát gyere, akkor segíts. Gyere, akkor te is munkálkodj. Ha ilyen jól tudod, akkor csináld te. Vagy segíts be. Akkor jönnek a kifogások. Sorolják, hogy miért nem, mert miért ő rá ne számítsunk. És akkor mondják, mert abban is nagy listájuk van. Na az Úr azt akarja, hogy ne ilyenek legyünk, és imádkozzunk vasárnap, hogy Uram, add azt a lelkületet nekünk, nekem, hogy buzgolkodni tudjak a te munkádban, annak a végzésében. Isten segítsen most bennünket, hogy fölbuzduljon, ige által, Isten igéje által, ki hív bennünket erre a munkára, erre a szorgalmas munkára. Ezen a héten valaki olyan örömmel mondta el nekem, hogy gyülekezetben, ahova ő jár, miket tapasztal. És én is örömmel hallgattam, ahogyan ő ecsetelte és mondta. Mondja, hogy a lelki pásztor a mi gyülekezetünkben nem vezeti le az alkalmat. Nem ő kezdi el, nem ő fejezi be, hanem a gyülekezetben mindig van valaki, aki föláll vasárnap, és ezt az egészet elvállalja. A mi lelkészünk csak prédikál. És valaki levezeti. Hol ez, hol az, hol az. Elkezdi, bevezeti, imádkozik, köszönti a dotlevőket, bemondja az énekeket, elmondja a hirdetéseket. És ezt végzi valaki. És akkor folytatta. De képzeld el, nem, a mi lelkipászunk nem mindig oszt úrvacsorát, hanem ott ül a padba. És kiáll azokkal, akik kiosszák és kiviszik. De nem mindig ő celebrálja le. Nem mindig ő vezeti le. Aztán van nekünk énekcsoportunk is, akik énekelnek. Ők veszik a kezébe az éneklést. Aztán van olyan valaki, aki olyat végez, hogy minden vasárnap kinyomtatja a kis cédulát. Minden helyre le van rakva, aki jön befelé a templomba, kapja. Mi a menete ennek az Isten tiszteletnek? Mire számíthat? Mi lesz az Isten igéje? Éppen mi fog történni? Mi fog majd elhangozni? Milyen igevers lesz felolvasva? Mind ott van, azok az információk leírva. Hogy aki bejön, az láthassa, mire számíthat. És akkor soroltam, mondtam még, hogy mi van a gyülekezetben. És én hallgattam, és akkor a végén azt mondtam, úgy látom, abban a gyülekezetben többen buzgolkodnak. Többen szolgálnak, többen tevékenykednek. Azért van ez a munkamegosztás. Azért van ez, és ezért gazdagszik az a gyülekezet. És ezért válik színesebbé, maga az alatalom. Mert többen tevékenykenek, és többen válnak a gyülekezeti szolgálatba. És akkor még ne esély szó, hogy a gyerekmunkával kapcsolatosan, és sok-sok minden sorolt fölfele, hogy mi van náluk. Tehát jó egy ilyet látni, csak azt veszem észre, hogy az ritkaság. A mai világunkban. Ez egyre ritkább, amikor ez történik. Hanem valahogy úgy van a mai keresztény ember, hogy elmegyek, hogy kapjak valamit a gyülekezetbe. Sokszor eszükbe se jut az, hogy mit adhatnék, miben munkálkodhatnék, miben szolgálhatnék a gyülekezet javára, miben buzgolkodhatnék. Isten miben áldott meg, milyen kegyelm ajándékkal, amelyet itt most oda tehetek a közösségnek az oltárára, és tevékenykedhetek mások épülésére, és gazdagíthatom a gyülekezetet. Sokszor ez föl sem merül, hanem inkább csak annyi merül föl, hogy érzed magad a gyülekezetben. Vagyis pontosabban mit kapok? És ha nem kapom meg, akkor sok esetben az van, ott hagyom. Keresek egy másik gyülekezetet, másik közösséget, ahol talán megkaphatom. Tehát sokszor ezt látom a mai időben, és ez válik egyre jobban láthatóvá a gyülekezetben. És aztán az is igaz, hogy valahogy bejön a világ is a gyülekezetben, mert azt tapasztaltuk, hogy most már a munkahelyen egy ember öt embernek a munkáját végzi. A gyülekezetben rosszabb az arány. Egy emberre tíz embernek a munkáját végzi. És a tíz emberrel dolgozik, mert a többi nem tevékenykedik. Isten nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy megjutalmazzon téged. Azt akarja, hogy megjutalmazzon mindannyiunkat. De mikor fog megjutalmazni téged Isten? Akkor, hogyha buzgolkodok az ő munkájában. Így olvasok, hogy ezért kell buzgolkodni. Pál jót akar a gyülekezetnek. Pál jót akar a keresztény embereknek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába van az Úrban. Mert Isten megjutalmaz benneteket. Nem lesz hiába való az a munkavégzés, amit végeztek. Hát olvastam egy történetet, hogy egyszer mivel találta szembe magát egy európai pap. Volt egy olyan vidék, egy olyan kisváros, ahol nagyon nagy közömbösség volt, és az ottani püspök látta ezt a közömbösséget, és oda küldte a leglelkesebb, a legbuzgóbb lelkészét. Menjen oda! Hát ha megtörje azt a közömbösséget, hát ha fölbuzdítja az egyház szavaknak az életét. Hát oda ment. Elkezdte a szolgálatot. Vasárnap kinyílt a templom, látta, hogy vagyunk páran. Hát prédikált. Ez úgy volt a következő vasárnap is. Úgy volt az azután való vasárnap is. Úgy gondolta, na itt nem jönnek az emberek. Hát akkor megpróbálok én menni az emberekhez. Fölkeresett több mindenkit. Beszélgetett az emberekkel. Mondta, hogy hát jöjjenek gyülekezetbe. Keressék az Urat, keressék Istent. Sokan keresztül néztek rajta. Sokan kijelentették, az egyház közösség halott. A gyülekezet halott. Semmi értelme. Sokan ellenségeskedést láttak, hogy kérdezi őket a pap. Mások pedig teljesen közömbösen vették, és úgy viszonyultak. Úgyhogy akárhogyan beszélgetett az emberekkel, akárhogyan fölkereste őket, akárhogyan győzködte lelkesen az Isten igéjével őket, a létszám ugyanannyi maradt. Ugyanúgy, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. Úgyhogy a következőt döntött el. Azzal a kis pár híveivel együtt. Az újságban fekete keretesen megjelentetjük azt, hogy az egyház közösség halott. Jöjjenek el a temetésre. És meg volt írva, hogy ezen a vasárnapon, 11 órakor a templomban eltemetjük az egyház közösséget. Hát az emberek meglepődtek, mert ugye a gyász kérdezés azt messzerűen olvassák, jobban, mint a Bibliát sokan, és nézték, hogy hát ez meg mi akar lenni. Ilyen temetésen még soha az életünkben nem jártunk. Mi az, hogy eltemetni egy gyülekezetet? Úgyhogy már 10:30-kor tele volt a templom. Mert mindenki kíváncsiságából bement, ezt meg kell nézni. Ezt meg kell látni, hogy hogy temeti el a pap az egyház közösséget. Látták, hogy koporsó is van ott a templomban. Hát de ki van ott a koporsóban? gondolkoztak az emberek. És egy 26 éves fiatal ember írta le, hogy mi is történt ott a templomban akkor. Hát hagyj olvassam, hagyj idézzem az ő írásából. Amint beléptem a templomba, mindjárt észrevettem az oltár előtt alacsony ravatalra helyezett koporsót. Egyszerű tölgyfából készült, aranyozott kereszt díszítette. A plébános idejókor felment a szószékre. Néhány percig csendes imádság után felénk nézett és így szólt. Az egyház közösség hívei, vagy legalábbis azok, akiket annak véltem, közölték velem, és magatartásukkal is igazolták, hogy egyház közösségünk halott. Úgy tűnik, nincs már semmiféle remény az újjáélesztésre. Szeretném azonban véleményüket még egy utolsó próbával megcáfolni, vagy esetleg igazolni. Kérem, menjenek el sorjában egymás után a koporsó mellett, vessenek pillantást a benne nyugvó halottra, aztán hagyják el a templomot a keleti kapun. Ezt követően majd én magam elvégzem a gyászszertartást. Ha azonban mégis akadna néhány, aki kifelé menet elgondolkodik, és arra meggyőződésre jut, hogy megváltoztatja véleményét, mert úgy gondolja, egyházközösségünk mégis életképes, akkor kérem őket, jöjjenek vissza az északi kapun. Ez esetben a jelenlevőkkel nem gyászmisét, hanem háladó Isten tiszteletet fogok tartani. Ezután a pap a koporsóhoz lépett, megilletődve levette fedelét, és félreállt. A menet pedig lassan megindult. A sorban az egyik utolsó éjjel tudósító én voltam. Maradt hát elég időm, hogy elgondolkodjak. Ilyesmit jutott eszembe. Vajon ki és mi az egyház? Kik és mik vagyunk mi, akiket hívőknek neveztek? És ki lesz majd a koporsóban? Minden bizonnyal a megkészített Krisztus képét vagy szobrát helyezte a plébános, hogy velem szembesítsen minket. Ilyen és hasonló gondolatok villantak fel bennem, de úgy látszik az előttem vonulókban is, mert láttam, hogy mindenki zavartan lépked előre. Láttam, hogy egyfajta aggódás ül az arcokon. Féljenek, amint közelednek a koporsóhoz. A látvány azonban hatott. Megnyílt az északi kapu, egyre többen tértek vissza a templomba. Végre én is ott álltam a koporsó előtt, hogy megnézzem, kit és mit találok ott. Mikor a koporsó fölé hajoltam, előbb behunytam a szemem. Amikor azután félbe kinyitottam, nem az egész egyházat, nem is egy halott egyházközösségünket, nem még csak nem is egy halott Krisztus képmását láttam meg, hanem egyet halott egyházközösségünk tagjai közül. A koporsóba helyezett tükörben önmagamat pillantottam meg. Hát bizony van ilyen. Aztán visszaáramoltak, és végül az lett, hogy egy háladó Isten tisztelet lett. Olvasunk ilyenről. A szárdiszi gyülekedet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hitsi csillaga van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik hallófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és tégy meg. Ha tehát nem ébresz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Tehát itt olvassuk, hogy a szárdiszi gyülekezetnek is ez volt az egyik baja, hogy halott volt. Halott volt a gyülekezet. Mert nem voltak teljesek az ő cselekedetei. Mikor nem teljes valakinek a tette cselekedete? Mikor marad félbe? Hát akkor, amikor már haldoklik, meg beteg, meg fáradt, meg gyenge. Elkezd valamit, de nem bírja befejezni. Félbe szakad, mert nincs ereje. Hát ilyen volt a szárdiszi gyülekezet is. És azt írja Krisztus nekik, hogy hát innen kéne fölébredni. Innen kéne megerősödni. Innen kéne buzgolkodni. Mert igazából nem nagy buzgóság van a beteg emberek között. Mert sokat feszenek. És nem látszik a buzgóság, a mozgás. Nehezen bemegyünk egy iskolába, úgy futkároznak a gyerekek. Ott buzgóság van, mert egészségesek, mert szaladgálnak, mert mozognak. És de jó, hogyha a gyülekezet is ilyen mékas, ilyen iskola. Jönnek, mennek. Mennek a szolgálatok. Mennek a buzgolkodások az Úr ügyében. Milyen jó, amikor ez történik, hogy aktívak a tagok. Egyszer egy lelkésztől kérdezték meg azt, hogy hány tagja van a gyülekezetnek. Azt mondta, hogy 1000. 1000 tagja van. 1000 jövünk össze vasárnaponként. Megkérdezte tőle az illető, hogy és ebből az 1000-ből mennyi aktív? Azt mondta, mindenki aktív. Mindenki nagyon aktív. Aktív az egyik fele az Istennek, és aktív a másik fele a sátánnak. Mert aki nem aktív Istennek, az aktív a sátánnak. Mert két úrnak nem lehet egyszerre szolgálni. Vagy az egyiket, vagy a másiknak szolgálunk. És ha egyiknek nem szolgálunk, akkor szolgálunk a másiknak. Nagyon kemény kijelentése volt ez. De hagyj kérdezzem meg, te kinek vagy aktív? Hétköznapjaidban, életviteledben, szolgálatodban, munkálkodásodban, buzgolkodásodban. Tényleg abban buzgolkodsz az Úr munkájában? Vagy talán másban? Hiszen igéje arra buzdít bennünket, hogy szolgáljuk neki. Az ő munkájában buzgolkodjunk. Mindent, akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, mire cselekedjük? Isten dicsőségére. És amikor ez van az ember életében, hogy bármit teszek, fölébredek, fogat mosok, egyéb már csinálok, de az Úr dicsőségére teszem, akkor már én munkálkodok az Úr dolgában. És milyen jó az, amikor megtalálja az ember a munkaterületét is a gyülekezetben. Hogy ide állított engem az Isten, ezt kell nekem végeznem. Ez a talentumom, ez a kegyelm ajándékom, ezt kaptam Istentől, hogy építsem az ő egyházát. Fölmerült bennem, hogy hogyan lehet buzgolkodni az Úrban. És a háziasszonynak a képe jött elém. A háziasszony képes-e kanapéba lehuppanni, ha rumli van a szobában, ha áll a mosatlan a konyhában, készel háziasszony azt mondani, hogy na most én pihenek egy nagyot, és nem törődök vele. Hogy kosz van, a padló is olyan, meg van rumli is. Hát furcsa, ha ezt teszi. Hanem azt mondja, hogy fölbuzul a munkára. Van mit tennem, van mit csinálnom, hozzálátok, majd utána pihenek. És amikor az ember körbenéz a lakásán, nem egyszer fölbuzdul, hogy rendet kéne rakni, mert rumli van. Ezt és azt meg kéne csinálni, mert valami nem jó, vagy valami elromlott. Nem pihenek most, hanem buzgolkodok, munkálkodok. Nézzünk szét egy kicsit a világba. Milyen rumli van körülöttünk. És ha szétnézünk, talán felbuzdulunk arra, hogy szolgáljuk még jobban az Urat. Még jobban tevékenykedjünk és munkálkodjunk. Magyarországon úgy tudom, hogy a bejegyzett alkoholisták száma 50 ezer. Dupla annyi, mint Harcag lakossága. De szerintem lehet ennél több is. Lehet egy kevés adat ez. Aztán óriási válások vannak Magyarországon. A válásoknak a száma éves szinten 17-18 ezer. Úgy gondolom, ez nem kevés. Ebből lefőképpen a nők indítják el a válást. Aztán azt láthatjuk, hogy az abortusz, amely 1958 óta legalizálták, éves szinten 15 ezer és 30 ezer között szokott lenni. Ennyivel csökken általában a magyarországi lakosság évente. Azokkal, akik meg sem születnek. És mindez legális. Magyarországon évente 200-300 gyilkosság történik. Emberölés történik. A bűncselekmények a száma csak Budapesten 107 ezer körül van. Egy nagyobb városban több mint az ezret is meghaladja Magyarországon. A bűncselekményeknek a száma. Aztán a kábítószeresek is vannak 35-50 ezeren. Állítólag egy hétvégén 50 és 100 millió forintot költenek kábítószerre Magyarországon. Micsoda összeg? Hány épület épülne belőle? És mindez a káros szenvedélyre megy el. Aztán 1985-ben vezettünk az öngyilkossági statisztikát is. Ebben is óriási adatunk van. Évente 3000-4000 ember öli meg magát Magyarországon. Aztán templomba járók számát 14 és 60 év közöttieket azt mondják, hogy körülbelül 50-100 ember jár. 14 és 60 év között. Hát egyáltalán nem sok. A Karcagra bontjuk le, Karcagon nem haladja meg az 500-at. A 23 ezerből. Micsoda adatok ezek. És akkor én még sokat is mondtam, szerintem lehet ezzel az 500-zal. Ilyen adatok, ilyen rumli van körülöttünk. Ilyen baj van, és mi tudjuk a ellengyógyszert. Tudjuk a szabadulást. Tudjuk a megoldást. Tudjuk azt, hogy hogyan lehet egy alkoholistának kijönni az alkoholizmusból. Tudjuk azt, hogy hogyan lehet valakit boldoggá tenni. Mert itt van a kezünkben, meg ott van a szívünkben. Isten szeretete, Isten megváltása, a bűnbocsánatban, az örök életben, az üdvösségben van mindez. És mi ennek birtokában vagyunk. Tudom, hogy kicsik vagyunk. Tudom, hogy kevesen vagyunk. Tehát minél több a munka. Mert sokan rumlik. És kevesen vannak, akik rendet tudnának rakni ebbe az országba. A keresztények. Ők azok, akik tudnak imádkozni, akik tudnak könyörögni a szomszédért, akik tudják hirdetni az evangéliumot, és nem kell hozzá a pap, mert te is elmondhatod annak a szomszédodnak, elmondhatod ismerősödnek, továbbíthatod. Tudom, hogy sokszor ellenzik, sokszor nemet mondanak, sokszor talán még kibúnyolják is az evangéliumot, de csak ez a gyógyszerünk, csak ez a megoldásunk. És azt mondja az Úr, buzgolkodjatok az én munkámban. Én akarom, hogy minden ember megtéljen. Én nem akarom, hogy emberek így menjenek tönkre Magyarországon. Én azt akarom, hogy meggyógyuljanak. Légy az eszközöm. Légy a kezem. Légy a szám. Hogy hirdest, hogy mondd, hogy buzgolkodj az én munkámban. Egyszer valaki az autójához gyalogolt a parkolóban, elkapták és jól megverték, és közben meg emberek mentek, és hallották a férfinak a kiabálását. Amikor elmentek és kirabolták, akkor is ott nem tudott fölállni, de ott kér segítséget, senki nem ment oda. Egyszer majd később jött egy rendőr, az lépett oda. Miért van ez így? Hogy mi emberek ilyen kevésbé lépünk és nyújtunk segítséget. A Bibliában az van, mert mindenki a maga dolgával törődik. Nem pedig a Krisztus Jézuséval. Amikor csak magunk körül forgunk, a magunk dolgaival törődünk, nem számít a másik. És alapjában véve mi ilyen emberek vagyunk, ki születtünk. Ez az óemberi természetünk. Csak én. Csak én. De mikor az történik, hogy csak ő, csak Krisztus. Egyre jobban Krisztus központúvá válik az embernek az élete. Akkor egyből vált abban is, hogy fontos lesz a másik. Meglátja a másikat is. A másik embert. És tud oda lépni. Tud segítségére sietni. Tehát buzduljunk föl ebben a munkában. És bánjuk meg nem egyszer, hogy a sátán elvakít bennünket. És annyira önmagunk körül forgunk. Megbánva forduljunk oda Istenhez. Hogy Uram, itt vagyok. Én kész vagyok, mint Ézsajás is. Ott van az Úr előtt. Ki megy el? Ki megy el követségben? Kit küldjek el? És azt mondja Ézsajás, itt vagyok, Uram. Elküldesz engem. És az Úr megtisztítja, eltörli bűneit, mert tisztátalan ajkú, meg bűnös, meg nem lenne méltó, hogy az Isten szolgálja, Isten megtisztítja, kézbe veszi, és Ézsaiást elküldi, és használja. Nem könnyű körülmények között kellett dolgoznia Ézsaiásnak, és munkálkodnia, buzgókodnia. De milyen jó, amikor benned is ez van. Uram, itt vagyok. Engem elküldesz. Tudom, hogy van annyi bűnöm. Tudom, hogy van annyi bajom. Tudom, hogy olyan méltatlan vagyok, hogy beálljak a te szőlőskertedbe is dolgozzak. De megtisztítanál engem. Fölhasználnál engem. Isten hánynak hány embert elhívott, akik készek voltak utána beállni a munkába. Készek voltak buzgolkodni. Ne legyünk akadályai, hanem legyünk előlendítői Isten munkájának. Ne süllyedjünk bele a vallásos életbe, hanem buzgolkodjunk tényleg az Úrért. Egyszerűen nagy gyülekezetben történt az, hogy hívtak egy igehirdetőt, egy evangélizátort, aki elkezdte hirdetni az evangéliumot, egy evangélizáció. És többeknek a szíve megmozdult. És mondta, hogy hát akit érdekel Isten szava, Isten igéje, az ne menjen most haza, hanem maradjon itt, jöjjön ide előre. Itt az énekkarnál van sok-sok szék. Ide jön előre, és üljön le, és akkor tudjuk, hogy ő vágyakozik Isten felé. És akkor mi majd oda megyünk, és beszélgetünk, imádkozunk az illetőkkel, meg segítünk. Ha vannak kérdéseik is, akkor sem menjenek el, hanem jöjjenek ide. És előre ment nagyon sok ember. Több mint 100 ember elfoglalták teljesen az énekkarnak a helyét. Elkezdődött a beszélgetés, elkezdődött az emberekkel való foglalkozás. Egyszer csak megjelent egy ember fekete ruhába felöltözve, és ment odafele, hogy az orgonán majd akkor most elkezd játszani. Ő volt az énekkarnak a vezetője, és hát most már ideje van, hogy az énekkar énekeljen. Ideje van, mert próbát hirdettünk meg. Az evangélista megállította, hogy hova mész, mit csinálsz? Hát megyek, és hívom az énekart. Ti már menjetek el onnan elfele. És mondta az énekar vezetőnek az evangélista, hát most ezt nem teheted meg. Ezek az emberek most kérik az Isten segítségét, most vágyakoznak az Úr után. Megérintett őket Isten szava. Nem küldhetjük el őket. Hát ő jött pedig, és ezek vagy elmennek, vagy én megyek el. Én szolgálni jöttem, az énekart vezetni. Akkor azt mondta az evangélista, hogy te szolgálni akarsz most, akkor nem az énekkart énekelteted, hanem te is ide jössz, és beszélgetsz ezekkel az emberekkel. Tiszta vörös lett a feje, pünkösdöt várt a köppenyét, és kiment a templomból mérgesen, magával feluszítva az egész énekkart. Akadálya is lehetnek a vallásos emberek, a megtérteknek, vagy a megtérőknek. De mi ne akadályai legyünk, hanem buzgolkodói. Az Úr munkájában, hogy emberek téljenek meg, ismerjék meg az ő szeretetét, irgalmát, jóságát. Imádkozunk azért, hogy mások megtéljenek, megismerjék az Urat. És mindabban, amire beállított bennünket a mindenható Isten, abban szolgáljunk, abban buzgolkodjunk. Mert nem lesz hiába való a te szolgálatod az Úrban. De jó, amikor ezt teszed. Amikor kész vagy így odalépni, kész vagy cselekedni, munkálkodni, kész vagy a résekre odaállni. Azt mondja az Úr, hogy nem találtam népem között, aki odaállt volna a résekre, aki könyörgött volna a népért, ezért a népért. Így jön az ítélet. Mi álljunk oda a mi megfelelő résünkre, a magyar népnek a réseire. Uram, könyörülj rajtunk. Annyiszor eltörölhetted volna ezt a népet. Isten megtartotta ezt a népet. De rengeteg rés van rajta. Rengeteg rést látom rajta. Rengeteg dolog történik itt Magyarországon. Sajnos nem az ébredés felé, nem a megújulás felé, nem a megtérés felé. Ezért buzduljunk föl erre a munkára. Azt olvasok az igében, de ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. De jó lenne ez, ami így történik Magyarországon. És ebben lehet, hogy te kis csepp vagy ebben a nagy tengerben, de munkálkodhatsz, mozgókodhatsz az Úrért. Isten munkájában. És elveszed majd méltó jutalmadat, az áldásokat. Hát buzduljunk föl, amíg tart a ma, amíg van lehetőségünk buzgolkodni. A gyülekezetben senkinek sem kell munkanélkülőnek lenni. Mindenkinek van lelki munka. És abban olyan jó azt megtalálni, azt Isten örömére, magad örömére, Isten dicsőségére, mások épülésére ott lenni, beállni buzgolkodva és áldás nyerve. Legyünk ilyenek, és engedjünk Isten buzdító szavának. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Te szüntelenül munkálkodol, buzgolkodol az emberekért, értünk. Te nem pihensz le, hanem szüntelenül tevékenykedel. Áldunk ezért Téged. Áldunk, hogy láttad azt a borzalmat, hogy mi ellened fordultunk, emberek. És láttad annak a végét, hogy mi lesz ennek a következmény, a kárhozat, a pokol. És Te nem nézhetetlenül, hogy az emberiség afelé halad, hanem Te elküldted egy szülött fiadat, és ő munkálkodott itt a földön, hogy megmentsen bennünket. Kész volt meghalni értünk ott a Golgotán, és föltámadni. Hogyha hiszünk benne, akkor örök életünk legyen, hogy megmentsen, megmeneküljünk, és örök életre jussunk. És köszönjük, Urunk, hogy ezt mi már tudjuk. Köszönjük, Urunk, hogy a menny felé haladhatunk. És azt akarod, hogy mi ezt hirdessük. Hogy minél több ember megmeneküljön. Segíts meg bennünket, hogy ne legyünk téklenek, hanem buzgolkodjunk a Te munkádban. Buzgolkodjunk a gyülekezeti szolgálatokban. Buzgolkodjunk minden tekintetben, oda-haza is, munkatársak között, barátok között. Hirdetve a Te szeretetedet tettekkel, szavainkkal egyaránt. Adj ehhez bölcsességet. Adorunk, hogy akkor mondjuk, amikor kell, amikor eljött annak az ideje. Vezess bennünket az a szent lelkeden keresztül. És áldunk azért is, hogy kegyelm ajándékokat is adtál nekünk, szent lélek ajándékait, hogy szolgáljunk a gyülekezetben. Tevékenykedjünk, buzgolkodjunk. Bocsáss meg, hogy nem egyszer el tudunk fáradni. Bocsáss meg, hogy nem egyszer történik az, hogy lelankadnak a kezeink. De köszönjük ezt az igét, amit adtál most nekünk, hogy serkenjünk föl. Te gazdagon meg akarsz bennünket ajándékozni, és nem hiába való neked munkálkodni. Segíts erre bennünket, erősíts meg bennünket, újíts meg bennünket. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk, szent nevedben, Urunk. Amen.
Amen.